Krisztusban szeretett testvéreim, mi tagadás, valljuk be férfiasan. Nagyon sokan vagyunk, akik szeretünk magunkról beszélni. Sokan vagyunk, akik elmondjuk, megosztjuk sikereinket, megvalósításainkat másokkal. És ha valamilyen formában elindul egy beszélgetés, ahol személyeket értékelünk ki, akkor szeretjük magunkat jó fénybe állítani, szeretjük magunkat hősnek, kifogástalan igaznak bemutatni. Valahogy úgy, hogy mindenki más, csak árnyéka az én személyes csillogásomnak. Pál apostol tollából olvastuk a mai szent leckét, amelynek az utolsó mondata így hangzott, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Arra gondoltam Krisztusban, szeretett testvéreim, hogy ma évközi negyedik vasárnap járjuk körbe picikét ezt a témát, a dicsekvésnek a témakörét, mert ahogy majd hallani fogják, a Szentírás beszél róla, és egészen érdekes módon hozza szóba. Hogy mondandóm világos, érthető és logikus legyen, ezért három pontban kívánom tárgyalni, megmagyarázni a szóba hozott témát. Az első pontomnak ezt a címet adtam, mi a dicsekvés, és miért szoktunk mi emberek dicsekedni. Szeretett jó hívek, akkor beszélünk dicsekvésről, amikor a dolgokat, a tudásunkat, az események leírását, saját magunkat úgy jellemezzük, hogy azzal nagyobbnak, jobbnak, ügyesebbnek látszódjunk mindenki másnál. Úgy próbáljuk beállítani mondandónkat, és olyan ügyesen tereljük a saját személyünkre a többieknek a figyelmét, hogy valamilyen formában tiszteletet csiholjunk ki belőlük, hogy valamilyen formában a többiek felnézzenek ránk. Persze van olyan ember is, aki visszahúzódó természetű, aki látszólag nem tesz ilyet, de ugyanakkor az ilyen visszahúzódó természetű ember önmagában, saját lelkének a szintjén mindenkit értékel, mindenkit lekezel, mindenkit lenéz, és azt mondja önmagában, hogy hát én vagyok olyan, mint ő, csak hát jó neveltnek kell látszodnom, ezért hát nem hozom nyilvánosságra a véleményemet. Ezt nevezhetnünk rejtett gőgnek is, és ez nagyon veszélyes, mert ha egy adott pillanatban elszakad a húr, és látjuk, hogy nagyon sok embernél elszakadhat a húr, akkor ez átcsaphat a másik végletbe. És a korábban jó neveltnek, visszahúzódó természetűnek látszó ember kellemetlen frátellé minősülhet. És miért szoktunk dicsekedni? Nagyon egyszerű a válasz, kedves testvéreim. Azért, mert mindannyian egy megsebzett természettel jöttünk erre a világra. Amióta őszüleink Ádám és Éva ott a paradicsomi állapotban elkövették az ősbűnt, azóta mi mindannyian megsebzett természettel, rosszra hajló természettel lépünk a földre, lépünk az életbe, és ez, ha tetszik, ha nem, benne van a természetünkben, nagyon sok embernél alap természetté is válik, ha nem figyel oda. És ezzel előbb-utóbb kivívja a mellette élőknek az ellenszenvét, de ha őszinte, akkor saját magát sem fogja sokra értékelni egy ilyen természetért. Ezért tehát, ha valaki úgy gondolja, és a legőszintébben önmagába nézve a dicsekvést, mint olyat fölismeri hibái között, akkor annak mondom, buzdítom, mi hamarabb lásson hozzá ezt lefaragni, kifaragni, ki lúgozni az életéből, mert sokkal jobb, sokkal szebb élni ezen rossz tulajdonság nélkül. Ennyit az első pontról. A második gondolatomnak ezt a címet adtam, mivel mikkel szoktunk dicsekedni. De mielőtt rátérnék arra, hogy pár dolgot konkrétan meg is nevezzek, el kell mondanom kedves testvéreimnek, hogy hitünk szent könyvében, a Bibliában több mint fogódzanak meg. 80 alkalommal van szó a dicsekvésről, és ennek 90%-a elítélőleg beszél a dicsekvésről, förtelmes, rossz dolognak tartja. És már önmagában ez a nagy szám, hogy több mint 80 igehely van a Szentírásban, jelzi, hogy komoly dologról van szó. És ha még el is ítéli a Biblia, akkor ez önmagáért beszél. Én ízelítő gyanánt mindössze 3-at szeretnék idézni ebből a rengeteg lelőhelyből. Az 5. Zsoltár 6. versében ez áll: nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölöm, mint a gonosztevőket. Döbbenetes. Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölöm, mint a gonosztevőket. A dicsekvő picikét gonosztevő, halljuk ki a Biblia szavaiból. Hogy a 10. Zsoltár 3. verse így hangzik: dicsekszik kapzsiságában a bűnös, és áldás mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az urat. Tehát dicsekvésemmel valamilyen formában csúfot űzök gazdámból, az Úrból, teremtő, megváltó, szerető Istenemből. És számomra olyan többenetes, amit most fogok idézni, amikor Pál apostol a Timóteushoz írt 2. levélnek a 3. fejezetében a végső dolgok, a romlott világról beszél, akkor ott is szerepel ez a fogalom. Idézem szó szerint Pál apostolt: tudd meg, hogy a végső napokban veszedelmes idők következnek. Az emberek önzők lesznek, kapzsik, dicsekvők, kevélyek, szitkozódók, szüleiknek engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők és felfúvalkodottak. Inkább a gyönyört keresik majd, mint az Istent. Idézet zárva. És számomra valóban döbbenet, kedves testvéreim, hogy a dicsekvést az apostol egyformán súlyos dolognak és egy szinten említi a kapzsisággal, az erőszakkal, a kevésséggel, istentelenséggel, stb. És ez a kemény, igazán kemény megfogalmazás akkor el kell indítsa bennünk azt, hogy csak ugyan próbáljunk ettől a csúcs dologtól megszabadulnunk. És akkor nézzünk pár dolgot ezen ponton belül, csupán csak párat valóban, amikkel mi emberek ostoba módon viselkedni szoktunk. Talán első helyen említhetném a hatalommal való dicsekvést. Annyiszor látni, hallani emberekről, akiknek csupán csak egy íróasztalnyi hatalmuk van, akik nem csak hogy éreztetik alatt valóikkal a hatalmat, hanem erre úgy hivatkoznak is, és kikérik maguknak újra és újra. Hány és hány család szenved egy ilyen hatalom kábulatától, idézőjelbe használva megőrült feleség vagy férjnek a viselkedésétől. Mert a hatalom az, ha szolgálat, akkor szép dolog, de ha az ellenkezője, akkor fájdalmas valóságot teremt maga körül. Vagy másodszor hány és hány ember dicsekszik kapcsolataival, kikkel vagyunk ismerettségben, kikkel ültünk egy asztalnál. Előző állomás helyemen, Kolozsvár Szentpéteren volt egy hívünk, aztán én temettem el, még ott létem alatt, aki minden házszenteléskor kitette a kereszt mellé azt a képeslapot, amit Erdély első érsekétől, Bálint Lajos érsekatyától kapott, ugyanis együtt voltak katonák. Hát az ember újra és újra eldisekedte, hogy ő Bálint érsekkel volt katona, de a templomba sohasem láttam. Pedig hát olyan közel lakott, hogy ha torony eldőlt volna, talán a házában kárt is tehetett volna. De újra és újra elmondta, hogy ezt én tanuljam meg egy életre, hogy neki Bálint érsek katona barátja volt. Csak egyszer elmondtam az érsek úr, akkor nem volt ennyire büszke rá. Ez az érdekes az egészben. Vagy negyedszer, hányszor és harmadszor dicsekszünk tárgyakkal, vagy vagyonunkkal, ötödször tudásunkkal, idegen szavakat keverünk bele a mondatokba, hogy lássák, hogy milyen műveltek, milyen felkészültek vagyunk. Ez mind-mind erről szól. Hogy hány és hány ember dicsekszik, főleg a nagyszülőknél lehet ezt tetten élni az unokákkal, hogy milyen nagyra vitték, milyen sokra vitték, milyen ügyesek, de elkezdjük kikaparni ott a hamu alul, hogy hogy is állunk a ítélet vonatkozásában, akkor néma csend. Pedig lehet akárhány diplomája valakinek, annyi, mint nekem zoknim vagy zsebkendőm, ha lelkéletet elhanyagolta, akkor semmire se vitte az életbe. Ott már nem szabad dicsekedni. Ugyancsak a dicsekvéssel kapcsolatban még egy kolozsvári élményt hadd említsek meg. A kolozsvári plébánia épülete egybeépült egy öreg otthonnal, az egyház működtette 1948-ig, még mai napig nem adta vissza a román állam, de a plébánia benne van. És így nyilvánvaló, hogy közvetlen kapcsolatom volt az ott lévő közel 120 öreg emberrel. És nagyon jó barátságot ápoltam az igazgató úrral, aki annyira ügyes volt, hogy megtette, hogy a magyarokat külön részbe tette, hogy tudjanak ők ott együtt beszélgetni. És hát ebben a csapatban elég gyakran bementem, meglátogattam őket, és egy alkalommal úgy érkeztem, hogy a folyósón valakivel le kellett állnom beszélgetni, de bent, ahol öten voltak, folyt a terefere. És miről beszélgettek ezek a nénik? Arról dicsekedtek magyarul, hogy kinek milyen ügyes gyermeke van, hogy milyen sokra vitték, hogy milyen nagy emberek, hogy mekkora hatalmuk van, és akkor nálam elszakadt a szalag. És bementem, és azt mondtam, hogy ezt helyezzék be. Mindannyiuknak a gyermeke köpni való szélhámos, semmire kelő fajankó. Mit keresnek önök itt? Önök árvaházba dobták a gyerekeiket annak idején? Nem, fölnevelték. Na, önöknek nem jutott a lakásban egy ágy, egy csendes sarok, akkor minden igaz ember. Mikor így kifúrtam magamat, néma csend lett, és elindult a lavina. Azt már nem hallgattam tovább. Szakadna meg a nyaka, mondta egyik. Meg ilyeneket mondtak. És nem szóltam vele, hagytam, mondják ki magukból. Ne dicsekedjenek olyasmivel, aminek semmi értelme nincsen. Hát azzal a gyerekkel dicsekedni nem lehet, aki édesapját, édesanyját áruházba teszi. Vagy öreg otthonba teszi, bocsánat. Nem talál valamilyen megoldást az ő számára. És ennyire suta, vagy ennyire értelmetlen mindenfajta dicsekvésünk, mint ezeknek az öregeknek a dicsekvése volt. Ezért hát nagyon fontos, kedves testvérek, hogy magunkba szálljunk és elgondolkozzunk ezeken a témákon. És most érkeztünk el a harmadik befejező gondolathoz. Van azonban olyan dicsekvés is, amit Isten jónak tart. Hallottuk, az apostol azt mondta, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Három ilyen dolog van, amit a Szentírás, hitünk szent könyve pozitívan értékel, és azt mondja, hogy ezekkel lehet, szabad, sőt kell dicsekednünk. Az első a gyöngeségeink. Pál apostol írja a második korintusi levélben, ha dicsekednem kell, gyöngeségeimmel fogok dicsekedni. És amikor egy alkalommal arról elmélkedik, hogy mennyi szenvedésben van része, és hogy több is kaptam a testembe a sátán angyalát, és kérte az Urat, hogy vegye el tőle a szenvedést, akkor hallja, és le is írja a második korintusi levélben, elég neked az én kegyelmem, mert az erő gyöngeségedben lesz teljessé. Örömes dicsekszem tehát gyöngeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjék bennem. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongatott helyzetben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Tehát amikor megtapasztaljuk emberi gyöngeségeinket, testünknek, lelkünknek földre lehúzó erejét, és belénk kapaszkodik a lélek, az isteni kegyelem, és valami másfajta erőt tapasztalunk meg, most ezzel lehet dicsekedni. Nem a mi erőnkkel, hanem a belénk kapaszkodó isteni erővel. Másodszor azt mondja az apostol, dicsekedjünk Istennel és Jézus Krisztussal. Emlékedés közben döbbentem rá, hogy ezt az első korintusi levélből idézett mondást Pál apostol a második korintusi levélben is megismétli, aki dicsekszik az Úrban, dicsekedjék. De már a Zsoltáros így fogalmazott a 20. Zsoltárban, ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. Azzal dicsekedjünk, az Úrnak a nevével, aki nekünk ezt a csodálatos világot megteremtette, aki bennünket Jézus Krisztus által megváltott, aki bennünket a Szentlélek eljövetelével megszentelt és vezet. Most ezzel dicsekedjünk, hogy az Isten, a Szent Háromság egy Isten itt van a lelkünkben, mi általa benne élünk, és hogy nekünk jó a kapcsolatunk vele. És végezetül dicsekedjünk a kegyelemmel, mondja az apostol. Mi a kegyelem? A kegyelem Isten élete bennünk. A kegyelem nem más, mint Isten lehajló jó indulata, olyan jó indulata, amivel nem tartozik nekem az embernek. És ha én fölfedezem, fölismerem Isten lehajló jó indulatát, az kegyelmét, akkor erről beszélnem kell. Azt mondja az apostol Pál az Efezusi levélben, hiszen kegyelemből üdvözültetek a hitáltal, és ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedjék. Minden kegyelem, mondta Szent Ágoston, és Lízziói kis Szent Teréz is. És valóban úgy élték át, hogy életüknek minden perce, másodperce, mind-mind kegyelem, Isten lehajló jó indulatának, szeretetének a megnyilvánulása. Ezért tehát buzdítom kedves testvéreimet évközi negyedik vasárnap, hogy dicsekedjünk az Úrban. Mert hát az Úrban való dicsekvés, ez szent dolog, jó dolog. És mindazokat, amikkel az emberek általában dicsekedni szoktak, azokat felejtsük el. Álljunk a mindenható Isten színe elé, tartsunk lelkiismereti vizsgálatot, és próbáljuk felfedezni eddigi életünkben Isten új lenyomatát. Isten segítő jelenlétét, Isten gondokon, problémákon átsegítő erejét. És ezekkel már lehet, ezekkel szabad, ezekkel kell dicsekednünk. Mert ez tanúságtétel. Ezzel megvallom azt, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, rám árasztott kegyelme nem marad bennem hatástalan, ahogy azt mondja Pál apostol az első korintusi levélben. Buzdítom tehát testvéreimet. A dicsekvésnek azt a rossz formáját, amiről annyit beszéltem, próbáljuk kilúgozni, kiebrúdalni az életünkből, és legyünk Úrban, ami Urunkban, ami Istenünkben dicsekvő keresztény emberek. Amen.